Jó estét kívánok! Bemutatkoznék, Ferenc Győző vagyok, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke, és itt a HAP galériában, bár Winkler Barna nincs jelen, mert másik eseményen vesz részt, egy különös kettős kiállítás megnyitóján vesznek részt, ami nem egyszerűen kettős kiállítás, hanem székfoglaló kiállítás és székfoglaló előadás is lesz, tehát én ezt most ugye megnyitottam, vagyis ez elkezdődött, ezután négy beszéd fog elhangzani. A két akadémikus, akiknek a megnyitóján, székfoglalóján veszünk részt, ABC rendben Sugár Péter és Tomai Tamás, és valamilyen rendszerben a kiállításokat Baranyai Katalin és Klein Rudolf fogja megnyitni, hogy ki kiét, vagy mindenki mindenkiét, ez hamarosan ki fog derülni. Miután tehát elhangoznak a megnyitók, a két székfoglaló előadást is hallunk, majd ezek után ceremoniálisan át fogunk nyújtani teljes jogú akadémiai tagságot igazoló diplomát, okiratot. Akkor tehát a két kiállítás megnyitó következik. És szabad nekem itt lenni vajon?
Visszateszik.
Visszateszik.
De
visszateszem. Vagy ez most kell az előadáshoz?
Nem, köszönöm.
Mert téged is
majd igen.
Visszaállítom, mert ez így nem jó, de
hát ha van ott valahol hely, vagy kimetköd a hátra én is a gyerekek.
Nem, Tamás felügyeli, hogy ebben biztosabb ötletünk. Jó estét kívánok mindenkinek, kedves egybegyűltek, nem is tudom, jelöltek vagy már akadémikusok és más akadémikusok, és mindenki, aki ebben a teremben különféle jogszímen, de alapvetően az építészet iránti érdeklődésből, tiszteletből és barátságból jelen van, szeretettel köszöntök mindenkit. A legelső, amivel kezdenem kell, saját legitimáció. Miért állhatok én most itt? Csak azért fogok néha belenézni a papírba, hogy terjedős legyek, mert bölcsészlétem lesz, előfordulhat velem. Tomai Tamás építészetének vagyok a szemtanúja körülbelül 20 éve. A fejemben a belső vetítő vászlón sorjáznak az ő épületei, elindulnak most már mondjuk a Kacsa utcától, de a Gülbaba utca sarkánál, aztán mennek szépen fölfelé, és szóródnak a két szomszédos kerületben, és valahol a Balaton környékén érnek véget. Így tehát végeredményben laikus vagyok. Tetszik, tetszett, amit láttam. Most egy egyszerű laudációval, szépen és illendő módon az egész megnyitott ezt a néhány percet elüthetném. Évezredekig a műveket, a művészeti alkotásokat úgyis férfiak hozták létre. Legfeljebb később akadémiák hüvös boltozatai, egy-egy allegorikus nő alak biztatóan és félig meddig mosolyogva oda intett, piccentett, hogy jól van, fiúk, csak így tovább. Ezek a nő alakok azonban az én megfigyelésem szerint kérdezve néznek, néha fölhúzott szemöldökkel, szóval alapvetően kérdezve mosolyognak. És én azt gondolom, vagy úgy sejtem, hogy azért ért engem az a megtiszteltetés Tomai Tamás részéről, vagy felkérés, mert azt sejtem, hogy ez a töprengve kérdezés, a másik látószög, a másik nézőpont az, ami talán benne megvan. Mint kortárs és mint szemtanú, tehát természetesen nem lehetek naív, és lehetek ugyan laikus, de nem közelíthetek ilyen egyszerű álláspontról. 100 évvel ezelőtt, erről most sokat szoktunk emlékezni, érthetően felgyorsult az avantgárd, és ez a felgyorsult modernizmus nem múlt el nyomtalanul, beépült. Erre találtam azt mondani akkor, amikor Tamásnak egy korábbi kiállítását a Enet galériában szintén valamiféle szöveggel kísérte, hogy ez valamiféle klasszikusan értelmezhető tartalmi avantgárd. Ez jön létre valamiféleképpen az ő házaiban. Ezt hosszan bonyolíthatnám, de most erre nem akarok kitérni. A Tomai Tamás féle építészetnek az alkotói módszeréhez, azt gondolom, a megértéséhez nem felesleges az intellektuális megközelítés. Ebben is van némi közös alapunk. Tamás olvasó építész. Az irodalom, az olvasás, nem csak az irodalmi olvasás természetesen, a szövegek segítenek. Az ember keresi a megértés útjait, alakzatait, párbeszédbe kezd, különféle művekkel, analógiákkal is gyarapodik, igyekszik rendet tenni a modernség, a hagyomány kérdéseiben, értelmezi magát a modernséget. Ez mind tágabb értelemben kommunikáció természetesen a valósággal és az emberekkel, a körülöttünk élő vagy lévő világgal. Láthatóan tehát a laikus tapasztalás, az empíria kevés megérteni mindazt, amiről ma beszélni akarok. Tehát bizonyos értelemben az én hitelességem alapja is az, hogy Tomai Tamás ragaszkodik hozzá, hogy a munkáit nézzük distinkcióval, kicsit kívülről, kicsit másféleképpen, és ezt elbírják az ő munkái, de nem hogy elbírják, hanem ő igényli a folytonos reflektáltságot, kérdések szükségesek neki, persze megkövetel el saját magától is, sőt ebben él. Kicsit úgy képzelem el, mint Montaigne-t, hogy a harmadik, és most nem tudom, hogy az ötödik vagy a hatodik emeletet, Tamás, de most ez mindegy, naponta fölmegy, tehát fölmegy a saját műtermébe, lassan elgondolkodva rója a lépcsőket. Azokon a napokon is fölmegy, amikor semmilyen megrendelői kényszer nem hajtja. Mert a kérdés nem oldódik meg egyetlen ház megrajzolása, megalkotása, sőt megvalósulása után sem, hiszen mindig fel kell tenni. A reprezentáció, az alkotás, amit az épület, a ház már előzetesen megalapozott abban az alkotói reflexióban, ami a Tamásban megszületett gondolat vagy viszonyulás az egészhez, az elhelyezéstől kezdve. Ebből jön létre konzekvensen az a 4-5 változat, valamelyik pompában van is róla bizonyíték ceruzával, hogy ez a 4 vagy 5 itt ebből választhatunk. Tehát ebből jön létre konzekvensen az a 4-5 házváltozat, én mindig házat mondok inkább, mint épületet, talán ha végignézik ezt a 33 mappát, rájönnek miért, amelyről második körben beszélni és beszélgetni, hosszan beszélgetni kezd a megrendelőivel. Úgy, mondom én, irodalmárként, mint mondjuk Mésző Miklós vagy Bodor Ádám szokták az irodalomban. Szikáran, de szenvedélyesen és minden felesleges lemetszésével, olykor saját maguk visszametszésével. Tomai építészetének formahagyományát éppen ez jellemzi. A visszametszések, a redukciók, házai megkövetelik, hogy identitással rendelkező emberek lakják, mert engedik, sőt kérik, hogy vessük fel a fő kérdést, ami pedig a következő, mitől jó egy ház, miként kérdezhetünk mértékadó módon a műre. Barátaim, körös-körül a székeken, most egy kicsit majd helyreállítandó rendben, egy építész munkái sorakoznak mappákban. A magát rejtő, tehát majdnem könyvekben. A magát rejtő műalkotások, mondhatnánk egyik jeles esztétánk után szabadon. Benne van a kötelező, tehát a művész értelemben kötelező rejtőzködés, de az is, hogy önmagukra mutatnak vissza, és leginkább önmagukra. A székekkel a székfoglalás, az akadémiai székfoglaló történelmi korok és stílusok utáni poszt állapotára utal, ironikus játékosság, de ez is jellemző rá. Mert magának a művészetnek, az építészetnek is nagy fordulóján vagyunk túl, ahogy Fülep Lajos jelezte ezt már az előző században. Amikor minden egyes alkotáshoz kellene találni a saját kérdéseket, amire már utaltam is, hogy a másként nem lehet bizonysággal legalább megszülessen, ha a ház nem is születik meg elég gyakran. Itt most nem a valóság és a mai kultúra soksávos ország útján, hanem a Hab Galéria, a Széchenyi Akadémia terében vagyunk, tehát autonóm művészetről van szó. Egyszerűen szólva alkotásról, kicsit az ars értelmében is, de a maga teljességében. És itt jön mai mondatom lényege. Tomai házaiban mondhatom így is, 40 évet átfogó életművében konok elszántságot érzek. Konzekvens útkeresést arra, hogy elfogultságoktól, úgymond az ízlés önkényétől, stílus kívánalmaktól, vagy mozaikos tudatoktól függetlenül építhessen, vagy tervezzen. És ennek ára van. Tessenek megvizsgálni két meg nem épült sport létesítményének a mappáját, azt hiszem valahogy így átlóban, micsoda elegancia, vagy a hosszú háznak milyen bátor kísérlete. Vagy nézhetjük legutóbbi házának makettjét, Balatoni ház, amely az építészfórumon olvasható cikkéhez kapcsolódik. Tamás háza kommunikál az európai és a magyar építészet hagyománnyal, a tájjal és a megrendelővel, csak nem képes, nem akar kommunikálni az építési szakhatóság ízlésbönkényével. Hogyan is tehetné meg? Belőle a véletlen és évszázados művészi kulturális, tehát a magas kultúrába tartozó reflexeket vált ki. Tessék a 33 mű és 3x33 mondat lazán elegáns kihívására gondolni. Ki sem kell mondanunk, Dante. A firenzei polgár születése, de nem erkölcsei szerint. Akinek minden sor a korabeli utalásokkal van teli, egyensúlyoz nagykorok határán, de nem avul. Kedves vendégek, ezzel a bevezetővel ajánlom figyelmükbe Tomai Tamás minden egyes mappáját. Küzdelem kell a megismeréséhez, hiszen túl sok szó segítség nincs benne, csak a házak, a rajzok, a mi veszélyes munka. Egy építész munkája mindez, akinek minden háza jó. Átadom a szót neki, védje meg magát és találjon erre magyarázatot, vagy adjon rá magyarázatot. Köszönöm szépen!
Nekem borzasztóan nehéz feladatom van. Először is nagyon megtisztelve érzem magam, hogy Sugár Péter székfoglalóján magamnak 3 percet adtam, hogy beszéltük a Katival, hogy összesen lesz 10 perc. Péterrel 1/4 századdal korábban ismerkedtem meg, amikor jártam a délvidéki szecesszió kutatása céljából a Széchenyi könyvtárba, és történt az, hogy ő mindig egy 10 perc, 4 órával előbb érkezett meg, és elvette azt a könyvet, illetve kéziratot, ami nekem kellett. És mindig azt mondták az illető mama, aki kiadta ezeket az anyagokat, hogy már a Sugár Péter elvitte. És kezdtem irigyelni a Sugár Pétert, hogy az mindig előbb érkezik oda, és akkor megkérdeztem, nem mutassam már meg, melyik az a Sugár Péter? Hát az a jóképű, dúshajú fiatalember, én már akkor ilyen dúshajjal jártam, és továbbfokozódott bennem az irigység. Amely akkor tetőzött, amikor megismertem a Pétert, és rájöttem arra, hogy milyen sajátságos gondolkodásmódja van. Tehát az én analitikus is, hát én úgy vagyok, ilyen félresikerült építész vagyok is, és már inkább vagyok bölcsész, mint építész, arra tanítottam magamat, hogy analitikusan gondolkodjam, és elolvassak néhány könyvet, cikket ahhoz, hogy valami konklúzióhoz eljussak. Ehhez képest a Péter intuícióval, úgy mondjam, az orra után megy, és 2 ilyen elszúrt megjegyzésben megoldja azt, amihez nekem mondjuk 2-3 óra munkára volt szüksége. Szerintem Péternél az a legizgalmasabb, amikor egy építészeti koncepció megszületik, és ebből elkezdi az első rajzokat megvalósítani. Tehát ez az a nagyon korai korszak, ahol elképesztő dolgok történnek, és ez az a tulajdonság, szerintem én nem beszélnék a Műegyetem nevében, amért ő az év konzulense címet nyerte el, mert hogy segít a hallgatóknak is ebben a borzasztóan nehéz munkában, ami neki mellesleg nagyon könnyen megy. Na most ebből a sajátságos konceptualizációs folyamatból adódik az, hogy őneki nincsen stílusa, de nem lehet azt sem mondani, hogy az épületek között nincs valami közös nevező. Tehát valami rugalmasság, vezérfonal is ugyanakkor befogadó képesség az, ami a házait jellemzi. Ha ott megnézzük mindjárt a bejáratnál, az erősen strukturalista ihletésű Lauder-Javner pályázatot, ahol először látjuk ezt a fantasztikus konceptualizációt, aztán az egymásra egy kicsit emlékeztető borászatok, amelyek talán a leghistorizálóbb alkotásai, ahol megjelenik a borpincének a lejárata, mint archetípus, de ebből azért mégiscsak modern tömegeket hoz létre, és ebből egy sajátságos építészet születik majd. Nagyon fontosak számomra a felújításai, ahol empatikusan egyet tud érteni, vagy bele tudja magát élni egy korábbi kor építészetébe, és azt képes tovább gondolni. Végül visszatérve az én ismert veszőparipáimra, az elméletre, Péternél megjelenik egy ornamentika elmélet, amelyet én inkább neveznék egy általános építészeti szemiotikának, amely miután Umberto Eco ezzel sikeresen megbukott, Péter ezt megpróbálja valahogy építészibb úton tovább vinni, de szerénységből, és ezt elfelejtettem mondani, hogy ahhoz, hogy egy ilyen építészet is egy ilyen aura létrejön, ami őt övezi, ahhoz borzasztóan fontos a szerénység. És ezért a szerénység miatt beszélő ornamensről és alacsonyabb rendű elemekről, mint mondjuk egy ilyen filozófikusan pretenciózus kifejezésről, mint a szemiotika. Péternek vannak olyan gondolatai, amelyekkel nagyon nem tudok egyet érteni, és ez borzasztóan jó. Írta egy helyen, hogy a modern építészet, a modernizmus sikeresen deszakralizálta az építészetet. Ezzel vitába szállnék, szerintem a modernizmus nem deszakralizálta az építészetet, hanem megváltoztatta a szakralitás referencia pontjait. Tehát ahogy egy narratív ábrázolás lehet szakrális, mondjuk egy reneszánsz Madonna, úgy lehet a semmi is szakrális, egy üres fal, egy Kandinsky kép. Tehát nyilván, hogy itt a referencia pontok változásáról lenne szó. Ugyanilyen dolog, amivel vitába szállnék, az élővé tett anyag, a máter, ami nyilván, hogy az építészetben elkerülhetetlen, de ezt elméletileg én inkább nem vinném végbe. És itt van még egy érdekes gondolat, ami talán a legérdekesebb, hogy az építészet egy áldozat, és ez valóban így van. Na most kérdés, hogy ez az áldozat anyagi áldozat, szellemi áldozat, vagy a szív áldozata-e, és hát ezek azok a dolgok, amiket át lehetne gondolni, ha nekem nem járt volna le a 3,5 perc.
És az ellentmondást az építészetben. Nem szeretem a pontár építészet összefüggéstelenségét és önkényességét, sem az expresszionizmus vagy a festőség finomkodó kuszaságát. Én nem tudok ilyen szépen írni ezek lentúli szavaik. Ehelyett az összetett és ellentmondásos építészetről beszélek, amely a modern ismeretek gazdagságán és többértelműségén alapul, beleértve a művészetből nyerhető tapasztalatokat is. Én örömmel fogadom a problémákat és építek a bizonytalanságokra. Számomra az ellentmondás és az összetettség egyaránt az életre való és érvényes építészet létrejöttének az állóval. A rendetlent, de életszeretőt többre becsülöm a nyilvánvaló egységnél. Elfogadom az öncélúságot, és mindenben a kettősséget hirdetem. Az összetettség és ellentmondás építészete az egész elkötelezettje, igazsága teljességében vagy annak sejtésében rejlik. A befoglalás összetett egységét kell megtestesítenie a kirekesztés egyszerű egysége helyett. 86-ban jelent meg nálunk ez a könyv, 66-ban írta egyébként. A történeti városról. A másik fontos generációmra nagy hatást gyakorló mű Aldo Rossi a Városépítészete című könyve volt, amit a Verseny 2830 kiadó jelentetett meg. Az 1980-ban készített diplomaterve témája és helyszíne Eger-Tetenbári városrészének volt a rehabilitációs terve. Ahogy Rossi idézett könyvében, Giambattista Nolli 1758-as Róma térképén az antik várost felszívta a középkori Róma, Eger 1980-as térképén úgy lehetett a középkori város szerkezetét felfedezni. A múzeumokban és levéltárakban minden fellelhető régi térképet felkutattunk és összevetettük a város akkori térképével. A középkori város szerkezet, a kettős városfalrendszer, a telekosztások megőrizték, és az a házak falaiban, az utcák terek rendszerében folytatódott tovább. A házak formáját és beépítését a városfalakhoz viszonyított helyzetük meghatározta, és további beépítési javaslataink is ezeken a felismert törvényszerűségeken alakultak. A történeti város transformációjának a vizsgálata munkáinkban az elindítója lett egy kontextualista szemléletű gondolkodásnak, ami a település szövegbe való beillesztéssel, a beépítés törvényszerűségeinek, jellegzetiségeinek a felismerésével és megfogalmazásával, a meglévő környezet és az új elemek közti törés elkerülésével, a szétszakadt varratok összevarrásával, a különböző struktúrák összefésülésével jellemezhető. A kontextusról és a belső komplexitásról. A környezetbe való integrálás másik aspektusaként számomra hasonlóan fontos egyfajta belső komplexitás megfogalmazása. A két rendszer, az új és a régi összefüggenek, hatnak egymásra, párbeszédet folytatnak egymással. Az új elemek hordozzák a saját identitásuknak megfelelő térrendszerüket, de kompozíciós rendjükben, közlekedő rendszereikben, elemeik léptékében alkalmazkodnak a környezetükhöz. A Budapesten a Kégolyó utcában álló társasház két toronyszerű és egy alacsony összekötő szárnyra mondott tömegeivel egy városi udvarteret határoznak meg, összetett térbeli viszonyokat fogalmaznak meg az új elemek között, de egyúttal felszívódnak a környező beépítésben. A Balatonfüredre készült szálloda és konferencia központ beépítési terve, ami a környező villaépületek léptékére bontja le a nagy alapterületi építési programot, és passzások, udvarok, teraszok összetett városias beépítési rendszerét hozza létre, várost a városban. Mese az építészetről. 1994-ben Karácsony Tamás építész barátommal közösen készítettük el a Lauder iskola Budakeszi úti pályázati tervét. A pályázat készítése közben, majd a ház tervezése során alakult, kerekedett ki bennem egy összefüggő építészeti mese, magánmitológia az építészet genezisséről, tulajdonképpen a saját építészeti Atlantiszomból. A paradicsomot a világtól elválasztó falról, a fal labirintusás rendeződéséről, a labirintus várossá szerveződéséről, a város középpontjában álló égig élő toronyról összeálló kép, mitikus háttere, díszlete volt egy két évig tartó tervezési munkának, egy 24 tantervezési iskola tervezésének. Az identitásról és a térszervezésről. Az identitás talán legeklatánsabb kifejeződése a térszervezés, hiszen az mindig valamilyen világmodellt, kozmikus képletet fogalmaz meg. Például a világi zsidó közösség gyerekeinek az iskola városában a közlekedők labirintusok, a tantermi egységek, a városka önálló házai és a város középpontjában a cikkurát formájú torony áll, benne a közösségi térrel és a tudást elképező könyvtárral. A Pécsi Gandhi Gimnázium pályázati tervét a nagy családokba szerveződő beás cigánság települési formája a Hadas út telepítés jellemző. A tantermek sorolása Hadas utcás rendszerű. Az iskola középpontját a földbe süllyesztett tornaterem és a tűzközpontú nyitott kandallóra szervezett közösségi tér határozza meg. Emlékezés a kortárs művészetben című könyvében Keseri Katalin művészettörténész úgy elemezte ezt, hogy a tervezett épületekben a használat, mint egy rituális rendje szerint lehetővé válik a ráismerés az adott kultúra lényegére, hogy az élő folyamatokra épített, emlékezhető struktúrában élet és emlékezés folytonos egymást áthatása révén az azonosulás megtörténhessen. Az identitásról és a formáról. A közösség magára ismerésének, magára emlékezésének másik kifejezési lehetősége a szimbolikus forma. A Tolstoi Anonymus borászat tervezésekor az identitáshoz kötődő forma alkalmazására áttételesebb, rejtőzködő módon tettem kísérletet, mint az iskolák esetében. Az első tervváltozat alakzatszerűen összefogott tömeget, a borvidékre jellemző toposzokat idézte meg, résházat, kúriát, nagyhodályra, téglagyára emlékeztető csarnokot. A megépült borászatnál a tufába vájt pincék bejárati tümpanonyának a formája volt az alapmotívum. A kisolású tetőforma az ipari építészetben, de a mediterrán építészet templom építészetben egyaránt használatos. Konkrét, hagyományos helyi formához is kötődik, tehát a motívum, de archetipikus és univerzális elem is egyúttal. Az idézett forma sorolása kísérlet volt arra vonatkozólag, hogy egy motívummal, egy formával leírható-e, megfogalmazható-e egy épület külső képe. A belső terek dramaturgiájáról. Néhány épületemben az egyes funkciók önálló térformaként jelennek meg az épületek belső tereiben, egy belső funkcionális és térbeli dramaturgia elemeiként, hátteret és helyet adva a rendeltetés térbeli cselekményének. Az Anonymus borászatában a különböző formájú, szerkezetű, anyagú terekben zajlik a szőlő borrávállása és a fizikai átalakuláskor a titokzatos láthatatlan átváltozásig. A Lánchíd 19 hotel esetében a recepció, az éttermek, különtermek, szálloda udvara, a szobák megközelítésére szolgáló galériák és hidak, minden építészeti cselekmény egy központi átriumban játszódik, ami egyúttal a pestődei körfőjősös házatilágát is idézi. A tájjal folytatott párbeszédről. A Tolcsai borászat a mezőváros belterületén, Júliák és templomok szomszédságában, de mégis a szabad tájban emelkedik. A technológiai egységek egy része kihasználva a szintkülönbséget a föld alá került. Az épület együttes támfalszerű beépítésként jelenik meg az erős sejtésű domboldalban. Az egymás mellé és egymásra merőlegesen sorolt oromzatok mintázata egy pincefalú képére is emlékeztethet, mégis összefogott egységes képet ad. A Sauska pincészet kőtutajként úszik a síkságon a szőlősorok között, a Szársomjó hegyének a lábainál. Az együttes különböző funkcióegységei más-más építészeti karaktereket jelenítenek meg, de a birtok középpontját jelentő udvar köré szerveződnek, ami a messziről jött vándort árkádokkal, akácos rugassal és egy nagyméretű szimbolikus márványszoborral fogadja. A várossal folytatott párbeszédről. A budai Dunaparton épült Lánchíd szálloda összetett többszintű kommunikációt folytat a várossal, a Dunával és a történelemmel. A folyóra néző homlokzat nagyjából szimmetrikusan elrendezett függőleges nyílástengelyei és erőteljes vízszintes oszlopárkányai a Budapestet nagyrészt jellemző eklektikus, neoklasszikus architektúrára reflektálnak. Ugyanakkor az ablakok sikának váltakozó játékai a 60-as évek vári házaival, a budai vár felé néző homlokzat elkélemezei és köralakú ablakai a szomszédos két háború közt épült lakóház architektúrájával tartanak otthonságot. A vízparti homlokzat elé épített portás üvegfüggöny a környezetre reagáló interaktív felület. Az üveglamellák motoros mozgatását és színes éjszakai fényeit komputer program irányítja, amit az épület tetejére telepített meteorszenzor jelei vezérelnek. A Dunát visszatükröző hullámzó üveglamellákon egy a folyó felszínéről készült felnagyított kép jelenik meg. A kép a Duna faunájához tartozó lepkék, halak és planktonok üvegre ráfestett, ráégetett képpontjaiból áll össze. Innen kapta az előadásom a címet. Esténként az épület világító toronyként jelenik meg a sötét Dunaparton. Az ornamentikáról, mint kommunikációs stratégiáról. A Tolcsai borászat tervezése közben merült fel az építészeti probléma, hogyan tehetők a nagyméretű nyílás nélküli falak a megrendelő és a közönség számára elfogadhatóvá, emészthetővé. A kérdésre a falakat borító tégla és kőfelületekre széles ornamentális kezelése volt a válasz. Egy csillagmintázatot kiadó rakási mód alapstruktúra vonul végig a falakon, de a különböző funkciói felületek más-más mintázattal jelennek meg. A homlokzatot borító finom betonelemek felületein egy gravírozott, elvon geometrikus mintázattal akarunk egyfajta ornamentális telítettséget elérni, hasonlóan a neoreneszánsz eklektikus palota homlokzatokat borító ornamentikákhoz. A másik réteget az üveghomlokzat pigmentált és homokúj felületei adják. Az első megoldás esetében a mintázat állott geometrikus és az optikai telítettség a célja. A második felismerhető naturáliákat is tartalmaz, és célja a várossal, annak lakosságával folytatott interaktív párbeszéd. A bemutatott két példa kísérlet volt arra vonatkozóan, hogy a társadalmi közeggel, megrendelővel, városlakókkal megpróbáltam valamilyen közös vizuális nyelvet kialakítani. Mindkét esetben a tervezés közben merült fel az ornamentika alkalmazása, mint lehetőség, és ez lehetőséget adott arra is, hogy a megrendelők igényeit menet közben be lehessen építeni a készülő tervbe. Ez egyfajta nyitott, kimenetelő tervezést jelentett a részletek tekintetében, miközben az alapvető koncepcionális döntések változatlanul maradhattak. Az anyagok ornamentális kezelése, mint a közönséggel folytatott párbeszéd lehetősége, egyúttal a forma leváltásával kecsegtető stratégiát is jelentett a számunkra. És elfogytak a képeim és a témáim, a következőkön dolgozunk tovább. Köszönöm szépen!